hogyha egy gyerek hazamegy az iskolából, és azt mondja, apa, én most úgy döntöttem, hogy 3.-tól 8.-ig nem megyek iskolába, mert hogy én azt gondolom, hogy ez felesleges. Nekem van itthon elég játékom, számítógép, és nekem jobb, hogyha itthon maradok. Mit fog ilyenkor mondani az apa? Az apa természetesen nem fogadja ezt el semmiképpen, de két választási lehetősége van. Az egyik az, hogy ideggel, feszültséggel és rákényszeríti parancsal a gyereket arra, hogy menjen az iskolába, viszont a bölcsebb apa nem így teszi. A bölcsebb apa azt mondja, hogy ő olyan módon fogja rávezetni a gyermeket arra, hogy menjen az iskolába, hogy a gyereknek legyen ez a saját szabad akaratából az ő döntése. Hogy ő akarjon, ő lássa azt, hogy az apa jót akar, és az apa tulajdonképpen a jó utat választja neki, és ő fogja kiválasztani ezt a szabad utat, szabad akaratából ezt a helyes utat. Ez azért fontos, hogy a gyerek saját maga érezze azt, hogy ő dönt a helyes utat illetően, mert akkor ő örömmel és szeretettel fog menni az iskolába. Így van ez az örökkévalónak is velünk kapcsolatban. Az örökkévaló ad lehetőségeket, és azt mondja, kéri tulajdonképpen, hogy válasszuk a helyes utat. Igen ám, de igazából ezek nem is kérések, hanem az örökkévaló megparancsolja nekünk a helyes utat. És ezért megparancsolja a helyes utat számunkra, és ezért tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy van-e itt igazából szabad akarat? Különösen, hogyha beleveszük azt, hogy van a büntetés lehetősége, akkor meg különösen azt kérdezheti az ember, most akkor van szabad akarat, hogyha büntetés van kilátásban, hogyha nem azon az úton megyek, amelyet ő ajánl és megparancsol. Így aztán nagyon sok ember joggal kérdezheti azt, hogy ő most neki van-e szabad akarata, amikor ott van a jutalom, és ott van a büntetés is. Ez a következő képen néz ki. Az embernek technikailag megvan a lehetősége arra, hogy a jó utat vagy a rossz utat válassza. Hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy az ember nem robot. Az örökkévaló nem robotnak teremtette az embert, hanem olyan embernek, aki szabadon választhat. Az örökkévaló teremthetett volna robotot is. Azt is mondhatta volna, hogy például, hogyha enni akarsz, csak akkor nyitom ki a szádat, hogyha elmondod az áldást. Ezt is megtehette volna. De ő azt akarta, hogy szabad akaratodból tedd ezt, és nem azért, mert ő robotnak nyilvánít téged, hiszen a robotnak nem jár jutalom. A teremtésnek pedig az volt a célja, és az a célja, hogy az ember szabad akaratából döntsön, és a szabad akaratából válassza a helyes utat, és ennek megfelelően fogja megkapni a jutalmát ebben a világban, és főleg a következő világban. Ez a teremtés célja. De hogyha mégis ott van a büntetés, ott lebeg a büntetés, akkor mégiscsak van szabad akarat? Ezt a következő képen lehet illusztrálni. Van egy gép, amelyen van két nyomógomb. Hogyha az egyik nyomógombra az van írva, hogy ha ezt megnyomod, akkor egy nagyon finom csésze kávét fogsz kapni. De ott van egy másik gomb is, amelyre az van írva, hogy ha ezt nyomod meg, akkor egy ököl jön ki a gépből, és kapsz egy öklöst az arcodba. Van szabad akaratod? Megválasztottad azt, hogy melyik gombot nyomod meg? Hogy egy csésze kávét fogsz kapni, vagy pedig egy öklöst? Megvan a szabad akaratod. Ott van a büntetés, de attól lehetősége, de mégis ott van a szabad akarat. Ott van a jutalom, ott van a büntetés, de ez nem azt jelenti, hogy ettől elveszik tőled a szabad akaratot, hiszen te fogod eldönteni, hogy melyik gombot nyomod meg azon a gépen. A jutalom gombot, vagy pedig a büntetés gombot. Tehát a szabad akarat nincs elvéve tőled. A másik téma az a érzelmi intelligencia témája, amelyet tulajdonképpen a tudomány az utóbbi évtizedekben kezdett ezzel foglalkozni. Bölcseink már nagyon régen foglalkoztak ezzel, és le is írtak mindent ezzel kapcsolatban. A tudomány is rájött arra, hogy az érzelmi intelligencia az, amely igazán befolyásolja a boldogságunkat és a sikereinket, és nem az agyi intelligencia, nem az IQ. Az ember agyában hátul van a tudatalatti része, amely felelős az érzelmi intelligenciáért, és a szemünk fölött, itt az agy előső részén van egy mandula, amely irányítja az érzelmi intelligenciánkat. Sokáig azt hitték, hogy az IQ az, amely tulajdonképpen meghatározza az életünket. Ha valakinek magas az IQ-ja, akkor ő egy boldog ember lesz, gazdag ember lesz, sikeres lesz a párkapcsolatával, a gyermeknevelésében és minden területében. Minden területén az életének. De rájöttek arra, ahogy a tudomány is, hogy ez nem így van. Hiszen az érzelmi intelligencia az, amely inkább befolyásolja és meghatározza, hogy boldogok leszünk-e, sikeresek leszünk-e vagy sem. Wilhelm, bocsánat, megnézem, elfejtettem a nevét az illetőnek, aki Wilhelm James Seitz. A történelemben neki volt a legmagasabb IQ-ja. 180 az már egy magas IQ-nak számít, neki viszont 270-es volt. Ő egy ukrán zsidó családban született már Amerikában, és 2 éves korában már olvasott. 5 éves korában már kutatásokat végzett. 8 éves korában ez a gyerek már 8 nyelven beszélt. Felnőttként több mint 40 nyelvet beszélt. 11 éves korában ez a gyerek már az egyetemen tanított. Mindenki azt hitte, hogy ő lesz a második Einstein. Mégis nagyon szomorú vége lett az életének. 46 éves korában elhunyt nőtlenül, gyermektelenül, egy élelmiszerboltban dolgozott minimális pénzért. Miért is? Hatalmas volt az agyi intelligenciája, de ez sajnos az érzelmi intelligencia rovására ment. A szülei csak az agyi intelligenciájára koncentráltak, így ez az ember képtelen volt kommunikálni. Nem tudott kommunikálni az emberekkel, ezért boldogtalan volt, és sikertelen volt az életében. Hiszen, hogyha például az önbizalom, az nem az észtől függ, nem attól függ, hogy milyen lexikális tudásod van, hanem az érzelmi intelligenciától. Ugyanúgy, mint a kommunikáció, az empátia, az érzelmek, minden fontos dolog, ami az életedhez tartozik, az inkább az érzelmi intelligenciához tartozik. Befejezésként egy másik gondolat, ahol az ember sokszor követel hülyeségeket, csinál hülyeségeket, és követel hibákat. Viszont az ember ilyenkor természetesen eredménye van, következményei vannak. Az ember ilyenkor mit tesz, kit vádol? Mindenkit. Mindenki, aki körülötte van, hibás azért, mert az ő élete rossz. Szomszédé, a feleségé, a férjé, a barátoké, a munkatársoké és az örökkévaló. Mindenki hibás, csak egyedül ő nem. Azt nem kérdezi meg, hogy én mit tudnék tenni azért, hogy jobbá tegyem az életemet. Meg kell mondjam nektek nagyon őszintén, hogy én is ebben a cipőben voltam, és én ugyanezeket a hibákat elkövettem. Addig, amíg megértettem végül, hogyha egy jobb életet szeretnék élni, akkor mindenképpen nekem kell javítanom, és nem másokon kell kezdeni ezt a javítást.